Jó reggelt! Elkezdtünk programozni a első OpenGL program kapcsán, csak könnyet, vért és itt Churchill mit mondott harmadiknak? Vérperítéket. Igen, bocsánat, igen, köszönöm szépen, vérperítéket és könnyeket ígértem, és a végén egy darab zöld háromszöget. A egy darab zöld háromszöghöz is mindent igazából meg kell csinálnunk, amit egy grafikai rendszerhez meg kell, az összes shader programot elő kell állítani, de legalább annyi pozitívuma lesz az egésznek, hogyha nem egy zöld háromszögünk van, hanem egy bonyolult rendszer, akkor is ugyanezeket a lépéseket kell megtenni. Ugye, ha Windows-ba programozunk, akkor a Windows.h-t be kell inkludolni. Ugye, ahelyett, hogy az OpenGL header file-t inkludolnánk be, mi a glue-n keresztül nézzük ezt az egészet, azért, hogy a különböző verziókkal ne nekünk kelljen foglalatoskodni. Ugye az OpenGL-nek van 4 fő, meg számtalan alverziója, ne kelljen ugye azzal problémázni, hogy akkor most pontosan melyik verziójú header file-t tesszük be, és akkor így a programunk kevésbé lenne hordozható. Ugye az operációs rendszert, ablakozó rendszert pedig a FreeGLAT-on keresztül nézzük. Ez elfedi az operációs rendszerek közötti különbséget, és egyúttal le is egyszerűsíti számunkra az. Ugye a főprogramunk, a main, inicializálja ezt a GLAT környezetet, közli ugye ezzel a GLAT-tal, hogy 3.3-as OpenGL-lel fogunk dolgozni, remélhetőleg a grafikus kártya, ami a gépünkben van, ez képes erre, és akkor tovább lépve ugye közöljük a GLAT-tal, hogy ami applikációs ablak az én programomhoz tartozni fog, az első megjelenésekor 600x600 pixelből fog állni, és a képernyő bal felső sarkához képest a 100x100 pixelen fog először megjelenni. Ugye azért mondom, hogy első megjelenéskor, mert persze, ahogy a Windows-os ablakoknál szokás, a méretet meg az elhelyezkedést én egyszerű kurzorral meg tudom változtatni majd később. Tehát amikor az ablakon föltűnik, akkor majd, akkor ez így fog kinézni első pillanatban. Aztán a GLAT-on keresztül közlöm igazából az operációs rendszerrel, hogy olyan ablakot szeretnék, ahol egy pixelben 4-8 bites vörös, zöld, kék átlátszatlanság van duplán. Ugye a dupla bufferelés, ez a dupla bufferelést azt ismerik, de azért két szóban, ugye arról van szó, hogy két rastertárt használok mindig, az egyikbe rajzolok, a másikat pedig nézem, és csak akkor váltok a két rastertár között, amikor a rajz már kész van. Tehát a felhasználó mindig csak a kész rajzot látja, azt nem látja, hogy hogyan épül föl menet közben. Ugye, mert hogyha folyamatosan látná a felépülést is, akkor egy animációnál villognának a részek, amelyeknek nem lenne szabad ott lennie, de egy pillanatra föltűnik, mert hát még nem rajzoltam meg azt az objektumot, ami el fogja őt takarni. Ugye ezt hívják dupla bufferelésnek. Na, GLAT Create Window, akkor most már tényleg azokkal a paraméterekkel, amit idáig beállítottam, a ablakon meg is születik. És akkor föltűnik így. Ugye a glue-nál ez a glue experimental egyenlő true arra utal, hogy ha a device driverben nincs is pontosan beregisztrálva, hogy az a kártya milyen függvényeket tud, a glue akkor is kitalálja, és akkor is tudja használni, hogyha nincsen a regisztráció rendesen kitöltve. Ki fogja ezt deríteni nekünk. Inicializáljuk a glue-t, és ezen keresztül inicializáljuk az OpenGL-t. Tehát ez az a pont, amikor a GLAT meg a OpenGL is számunkra most már inicializálva van, innentől kiadhatunk mind GLAT, mind a OpenGL függvényeket. Nagyon szeretném hangsúlyozni, mert tipikus hiba, úgyis el fogják követni a házi feladat készítése során, hogy ezen sorok előtt próbálnak OpenGL vagy GLAT hívásokat elkövetni, amikor persze ezek a dolgok még nincsenek inicializálva, ennek az a következménye, az otthoni gépen nem is, a beadóban mindenképpen, hogy a program elszáll. Még azelőtt elszáll, hogy bármit csinálna, és ezt úgy fogják otthon észrevenni, hogy elindították a programjukat, és már fél órája nem csinál semmit. Hát persze, hogy nem csinál semmit, mert még a main meghívása előtt ugye eldobta a agyát, és ott már meghalt. Ugye minden olyan objektum konstruktora, amely globális, mikor fog meghívódni? A mainfüggvény meghívása után. Ebből ugye az a szabály, hogy globális objektum konstruktorába soha nem adunk ki OpenGL és GLAT hívást, mert az azelőtt akar lefutni, hogy a GLAT-ot, illetve az OpenGL-t inicializálnánk. És ennek ugye az a következmény, hogy a beadón elszáll a program. Na innentől viszont már lehet, ugye GL Viewport, ez volt az első OpenGL függvény, amit megismertünk, ugye ez a fényképet definiálja az alkalmazási ablakon belül, ahol a koordinátarendszerünk most már rendes, ugye idáig az operációs rendszer koordinátarendszerébe gondolkoztunk, ahol az Y-tengely lefelé mutat, innentől kezdve, hogy az OpenGL koordinátarendszerei mind olyanok, hogy az Y-tengely fölfelé mutat, és akkor ehhez képest azt mondjuk, hogy a fényképünk bal alsó sarka 0-0 az itt van, szélessége, magassága 600-600, hát kezdetben is pontosan egy ilyen alkalmazói ablakot vettünk föl, tehát az alkalmazói ablakunk a teljes alkalmazó ablakot teljes mértékben ugye a viewport vagy a fénykép lefedi. Oninit mi fogjuk megírni, ugye ez inicializálja az egészet, és a végén egyetlen egy eseménykezelőt regisztrálunk ebben az egyszerű programban, az általunk megírt on-display-t, amit ahhoz az eseményhez kapcsolunk, hogy az ablak érvénytelenné vált, és hogyha az ablak bármilyen ok miatt érvénytelenné válik, akkor az on-display függvény meg fog hívódni. Ugye ez a glat main loop, ez az üzenethurok, steker körbe-körbe, ugye látták, hogy Windowsban is minden eseményvezérelt rendszerben van egy ilyen eseményhurok, ami teker körbe-körbe, és nézi, hogy bekövetkezett-e olyan esemény, amihez mi eseménykezelőt regisztráltunk, és hogyha bekövetkezett, akkor a regisztrált eseménykezelőt meghívja. Egyébként pedig ugye tekert körbe is vár. Tehát a megoldásunk két függvényből áll, ezen main-től eltekintve, az on-init-ből, meg az on-display-ből, ezeket kell megírni. Ugye, még mielőtt ebbe belemennék, ugye a vertex shader kimenete a fix hardvernek odaadja az általam a csővezetéken végigküldött primitíveket. Itt a hardware feltételező, hogy normalizált eszközkoordináta rendszerben vagyunk, azaz a viewport bal alsó sarka -1, -1, a viewport jobb felső sarka ebben a koordináta rendszerben +1, +1, a hardware erre fog vágni, a -1, +1-re fog vágni, aztán viewport transformáció, rasterizáció, és úgy jutunk el a fizikai pixelekhez. Ugye egy darab zöld háromszöget szeretnék, tehát normalizált eszközkoordináta rendszerbe, itt majd ugye -0,8, -0,8, -0,6, 1, +0,8, -0,2, az három olyan csúcs, ami tényleg a -1, -1 között van, tehát reménykedhetek abban, hogy ezek a pontok átmennek a vágási lépésen. Ha ide tenném a háromszögemet, akkor nem látnék belőle nyilván semmit. És ugye a viewport transformáció ezekből a -1, -1 közötti értékekből fog majd akkor a 0,600-ra áttransformálni, és itt fogja kitölteni ugye a háromszöget, tehát meglátogatni a belső pixeleket, és átszínezni zöldre. Na hát akkor on-init, meg on-display, ez a kettő. A on-initben létrehozzuk a shader programot, ugye vertex shader, pixel shader lesz benne, meg létrehozzuk a virtuális világunkat, amely egyetlen egy zöld háromszögből fog állni, és ezekre majd az on-display-be, a másik függvénybe, másik eseménykezelőbe fogunk hivatkozni. Ugye egyik függvényben létrehozzuk, a másikba pedig használjuk, tehát ezeknek globális változóknak kell lenniük. A OpenGL erőforrásokat használ. Megfelelő analógia, hogy mi az, hogy erőforrás, a korábbi tapasztalataikból, például a fájl. Gondoljanak arra, hogy hogyan kezelnek fájlokat mondjuk egy bármilyen nyelven megírt alkalmazásban, mondjuk C++-ban, ha már itt vagyunk. Megnyitják a fájlt, és akkor kapnak egy fájl azonosítót. Ez az azonosító attól függ, hogy milyen szintű fájlkezelést használják, hogyha nagyon alacsony szintű, hogy open-nel, akkor ez egy egész szám, magasabb szinten mondjuk egy pointer vagy egy referencia. Innentől kezdve a megnyitás után minden file műveletben ezt az azonosítót használják, nem a file nevét nyilvánvalóan. Egészen addig, amíg meg nem unták a file kezelést, és akkor mondjuk bezárják. Az OpenGL is részben hasonló, részben azért ettől eltérő módon kezeli az erőforrásait, most jelentsen az erőforrás bármit, például egy objektumot. A hasonlóság abban jelentkezik, hogy itt is azzal kezdünk egy erőforrás kezelését, hogy ahhoz az erőforráshoz egy azonosítót kérünk. Ez olyan, mint hogy az Open visszaad egy azonosítót. Ugye ez egy generálás, az OpenGL-ben ezek az azonosítók mindig unsigned intek. Ami különbség a OpenGL erőforrás kezelés és a file kezelés között az az, hogy amíg a file kezelésben minden file-ra vonatkozó függvénybe föl kell tüntetni annak a file-nak az azonosítóját, amire ez a dolog vonatkozik, az OpenGL ezzel szemben állapotgép. Ez azt jelenti, hogy nem tüntetjük föl azt, hogy egy művelet melyik erőforrásra vonatkozik, hanem egyszer aktivizáljuk, magyarul bindoljuk azt az erőforrást, és akkor innentől kezdve minden ilyen erőforrásra vonatkozó dolog arra az erőforrásra vonatkozik, akit utoljára bindoltuk. Ugye ennek előnye az, hogy a kevesebb paraméterre lesz minden függvénynek, mert nem kell minden file műveletbe belerakni, hogy az melyik file-ra vonatkozik. Az utolsónak aktivizáltra. Ugye ez egy előny. Hát hátrány viszont a programozó életét azért megnehezíti, mert ránézünk a programra, akkor ez most melyikre vonatkozik? Hát arra, aki utoljára bindoltam, a vezérlési szálon vissza kell menni, hogy az mikor és milyen körülmények között következett be. De hát itt ugye a teljesítmény fontosabb, mint a programozó kényelme, ezért az OpenGL az állapotgép koncepciót használja. Na akkor tényleg essünk neki. Tehát ugye a virtuális világunkban lesz egy háromszög, egy objektum. Ugye emlékezzünk vissza, az objektum az egy olyan, mint egy étkezés. Ugye az étkezéshez van egy tálca, tálcák tányérok, tányérokon pedig étel. Tehát a tálca a VAO, ugye vertex objektum, és mint olyan erőforrás. Ugye minden erőforráshoz először generálnunk kell egy azonosítót, ugye gen vertex arrays, egy azonosítót kérek, ugye lehetne egyszerre 10 azonosítót is kérni, én most csak egyet kérek, és akkor ugye hát cím szerint kell átadni, hogy ez a függvény meg tudja változtatni a VAO-nak az értékét. Nyilván, hogyha egyszerre 10-et szeretnék, akkor ide egy tömb címet adok, és akkor szépen a tömb 10 elemét ő föltölteni. Vissza fog adni egy egész számot. És innentől majd ez az egész szám fogja a erőforrást, jelen esetben ugye ezt a vertex-szerű objektumot azonosítani. Bindolom. Ugye ez azt jelenti, hogy innentől, amíg most ezt bindoltam, amíg nem bindolok mást, addig minden parancs, amiben vertex-szerű objektumnak szerepe van, az ezt a vertex-szerű objektumot, ezt a VAO-t fogja megcélozni. Jó. Na ezzel létrehoztam egy tálcát, ugye vertex-szerű object. Semmi nincs még rajta, üres, de ott van a GPU memóriájában így üresen. Akkor most jön a tányér, ugye ez a vertex buffer object, teljesen hasonló, ugye ő is egy erőforrás, generálnom kell egy azonosítót, ugye hát gen buffers, egyet kérek most, és akkor vissza fog térni a objektumnak a azonosítójával. A melyik tálcára fog ez kerülni? Hát az aktív tálcára, az aktív tálca meg itt van, tehát ennek hatására a tálcán lesz egy tányér üresen. Vertex buffer object. És bindoljuk őt is. Tehát, hogyha most bármiféle adatmozgás van, amiben ugye a vertex buffer object VBO részt vesz, az ebből vagy ebben fog történni. Hát vegyünk föl 6 darab floatot, 24 byte-ot, ugye egyelőre semmiféle szemantikai információ nincsen ehhez, de hát azért azt már látjuk, hogy ez a 6 darab byte igazából itt a háromszögemnek a három csúcsa lesz, Descartes koordinátákban közvetlenül normalizált eszköz koordinátorendszerbe. Ezt mi tudjuk, ugye az OpenGL még nem tudja, mert ezt nem magyaráztuk el neki. Tehát egyelőre ugye a CPU memóriájában itt van ez a 24 byte, 6 float, akkor ezt a 24 byte-ot átmásoljuk a GPU-ra, ebbe a VBO-ba, ugye GL Buffer Data. Megmondjuk, hogy hány byte-ot, ugye size of vertices, hány byte-ot, és mi ennek a másolásnak a kezdőcíme, tehát a tömnek a neve az a tömnek a kezdőcíme, tehát innen ő át fog másolni 24 byte-ot, ezt a 24 byte-ot abba a VBO-ba, ami aktív, ugye akit utoljára bindoltunk, az pedig ő volt. Ez a GL Static Draw, ez arra utal, hogy már most közöljük a OpenGL-lel, hogy ezt a 24 byte-ot olyan memória részbe tedd, amit nehéz megváltoztatni, vagy lassú megváltoztatni, viszont ezzel szemben nagyon nagy sebességgel lehet olvasni belőle. Hát a konstans memória éppen ilyen. Ugye ez csak egy utasítás a GPU-nak, hogy ő tudjon optimalizálni, hogy milyen memóriába pakolja az adatainkat. Mit szeretnék majd később csinálni vele? Hát nem akarom megváltoztatni, ezért static, hanem csak olvasni szeretni. Jó, tehát ott a 24 byte, még nem tudja a GPU, hogy ez mit jelent, hogyan kell kezelni, és akkor hát nyilván a vertex shadert fogjuk ezzel táplálni, most ezt magyarázzuk el neki, ugye a vertex attrib pointer parancsal, ugye ez a következőt jelenti. Ebből a VBO-ból egy csúcspont esetére másolját két floatot. Ugye még pedig a nullás bemeneti regiszterbe, ugye egy bemeneti regisztert úgy hívunk, hogy attrib array, és mindegyik bemeneti regiszter négy floatot tud tárolni, mert négy float, ugye vec4 az az alapegység. Tehát ugye azt mondjuk, hogy a nullás regiszterbe egy csúcspont esetén másolját két floatot, ezt most ugorjuk át, és majd a következő csúcspontra úgy lépjél, hogy feltételez, hogy ezek a két floatok mindenféle rés nélkül egymás után következnek, ez a null meg a null pointer ezt írja le, ezt majd fogjuk kicsit cizellálni nem sokára. De hát itt ugye arra gondolok, hogy az első két float, az első csúcspontnak az XY koordinátája lesz a harmadik, negyedik float, a második csúcspont, és a ötödik, hatodik pedig a harmadik csúcsponté. Ugye 6 floatot írtam be, itt közöltem, hogy egy csúcsponthoz mindig két következő floatot kell kiolvasni, hogy ebből következik, hogy ebbe a VBO-ban 3 csúcspontnak az adatai vannak benne. Jó? Mi ez a GL Falls? Hát, hogyha a floatokat használok, akkor ennek a jelentése semmi, de hát ugye nem csak floatokat lehet átadni, hanem akár egész jellegű mennyiségeket is, például onsite karaktert, vagy intet, vagy hasonló. Tehát nem lebegő pontos reprezentációjú számokat. Nem lebegő pontos számoknál pedig lehetőségem van arra, hogy nem egész számokat is tároljak, úgy, hogy a kettedes pontot a legkisebb helyi értékű bit mögül a legnagyobb helyi értékű bit elé helyezzem. Ugye az OpenGL sok olyan adatot használ, ahol tipikusan az adat 0-1 közötti. Példa a szín, RGB az 0-1 közötti. Mert ugye 0, amikor ki van kapcsolva a megfelelő moduláció vagy elektronsugár egy CRT monitoron, egy, hogyha maximális intenzitású, amit éppen beállítottunk, közötte pedig ugye szépen simán lehet átmenni. Tehát a szín az 0-1 közötti. Akinek olyan illúziói vannak, vagy olyan halvány emlékei vannak, hogy a szín az 0-255 közötti szám, az felejtse el, ez teljes marhaság. Próbáltam korábbi évfolyamokat lebeszélni erről, de már régen lemondtam róla, mert ez már annyira beitta magát a fejekbe, hogy képtelen onnan kiírtani. Miért lenne 0-255? Akkor miért nem 0-1729? Az legalább ugye Ramanujan szám, nem tudom, ismerik-e a anekdótát. Aki nem ismeri, elmondom, az a 1729 mögötti anekdóta, hogy ugye Ramanujan amikor taxiba ültek, és a Hardy benne hagyott csomó papírt, akkor kiszálltak, hogy úristen, elvesztettem a papírjaimat, elvesztettem, semmi probléma, a taxi száma 1729, én megjegyeztem. És akkor miért, mi ebben a különleges? Hát azért, mert kétféleképpen lehet köbszámok összegeként előállítani, és ez a legkisebb szám. Hát akkor már akkor 255 helyett miért nem 1729? Az nem 255, az 1. De egy olyan számábrázolásban, ahol a kettedes pont a legnagyobb helyértékű bit előtt van. Na ezt lehet csinálni OpenGL-ben, tehát hogyha itt mondjuk unsigned byte volna, GL unsigned byte, akkor megmondhatom azt, hogy akkor azt úgy tessék-e tekinteni, hogy az 0255, vagy pedig úgy, hogy ez 01. És akkor ezzel a GL false vagy GL true-val lehet a két eset közül választani. Tehát, hogyha GL true, akkor az fix pontos, és a legnagyobb helyértékű bit előtt van a kettedes pont. De ne használjuk, tehát legyen minden float. Jó, tehát a virtuális világ létrejött, ugye három csúcspontja van, XY, amik a vertex shader nullás bemeneti regiszterébe másolódnak át, ezt elmagyaráztuk az OpenGL-nek. Most már ugye a két shader processzor programját kell csak megadni. Na most, ugye tipikusan ezt úgy szokták csinálni, ez egy más nyelvű program, ugye ez egy GLSN nyelvű program, hogy más fájlokba írják le. Mi ezt belegyilkoljuk most az egyszerűség kedvéért szövegkonstansba. Hát ugye egy program az egy szöveg. Jó? Tehát ez lehet egy szövegkonstans is. Két ilyen szövegkonstansunk lesz, az egyik a vertex shadert, a csúcspont árnyaló programot, a másik pedig a fragment shadert adja meg. Ugye egy programban persze általában újsor karaktereket is használunk, ugye a klasszikus C-stringben meg nem lehet újsor karaktert beletenni, ez a szabály, ezért vagy teleszemeteljük a programunkat ilyen backslash-ekkel a sor végén, vagy pedig ugye a C++11-nek ezt a raw stringjét használjuk. A raw string az abban különbözik a rendes stringtől, hogy abban akár új sor karakter is lehet. Rendes C-stringben nem lehet. Na, itt a vertex shader programunk. Menjünk gyorsan végig. Hát azzal kezdődik, hogy version 330, ugye ez a fordítónak egyfajta utasítás, hogy úgy fordítsál engem le, hogy 3.3-as OpenGL-t feltételezzé. Nyilván, ahogy jönnek az újabb verziók, újabb lehetőségek jelennek meg a vertex shaderen belül is, hát a fordítónak tudnia kell, hogy ő most melyikre készüljön, melyiket engedje meg, és melyiket nem. Tehát 3.3-as OpenGL-ünk van. Precision, high precision float, ennek aztán az égvilágon semmi jelentősége nincsen, hogyha desktop vagy laptop számítógépet használnak, viszont a fordító elvárja, hogy beírjuk, ugye ennek akkor volna a jelentősége, hogyha mondjuk egy mobiltelefon programoznánk, vagy valamilyen alacsony erőforrású eszközt, amin esetleg a float nem is áll rendelkezésre, mert nincs lebegőpontos aritmetika abban a gépben. Ugye akkor is csinálni kell valamit, és akkor nyilván a fordítónak kell rájönnie, hogy azt például a lebegőpontos számokat az milyen módon emulálja. Ezt lehet ezzel a precision-nal vezérelni. Hát egy gépben, az önök gépében van rendes flow, tehát ennek, mint mondtam, semmi jelentősége nincs, de azért oda kell írni. Na, ezt a MVP-t ugorjuk át egy pillanatra. Ugye a vertex shadernek egy bemeneti regisztere, a nullás bemeneti regisztere volt az, ahová az adataink a virtuális világban csúcspontonként átmásolódnak. Tehát most itt a vertex shader programban ebből a nullás regiszterből kell egy csúcspontnak az XY koordinátáját kiolvasni. Ugye azt mondjuk, hogy a nullás regiszterre gondolok, ez a location nulla. Ugye akkor ez egy négy elemű float tömb, ami ugye bemenete lesz ennek a vertex shadernek. Na ezt a bemenetet én elnevezhetem másképpen is, nem kell feltétlenül azzal a gusztussal a névvel hivatkoznom rá, hogy etriberé nulla. Tehát most úgy nevezem el, hogy ez VP, ugye vertex position, VP. És Nem használom ki mind a négy elemet, csak ez nem vek 4, hanem csak vek 2, hát persze csak 2-t raktam be, hogyha ide vek 4-et írnék, akkor se lenne semmi baj, csak hát ugye a harmadik, negyedik érték az kiszámíthatatlan, mert oda nem írtam abban a regiszterbe semmit. Ugye mit kell csinálni a programnak? Ja, hát persze még a C örökség miatt ez is main-nel kezdődik. Mit kell csinálni egy vertex shader programnak? Hát föl kell dolgozni ezt a csúcspontot. Ez a földolgozás meg annyit jelent, hogy referencia helyzetből áttransformáljuk olyat normalizált eszközkoordináta rendszerbe. Ugye ez egy homogélináris transformáció, egy 4x4-es mátrix szorzás. A 4x4-es mátrixunkat ugye úgy hívjuk, hogy Model View Projection Transformáció. 4x4-es mátrix, ezek beépített típusok, tehát a 4x4-es mátrix is, meg a VEC 2, VEC 3, VEC 4, ezek beépített típusok ugye a shader processzoron. És akkor a 4x4-es mátrixot, meg a 4 elemű vektort össze kell szorozni. Ugye nekem 2 elemű vektorom van, 2 dimenzióba DK-t koordináta rendszerbe gondolkozok, ezért azt átalakítjuk 3 dimenzióba, Z egyenlő 0, és homogén koordinátákba, ugye VV egyenlő 1, és akkor a 4 elemű vektort, meg a 4x4-es mátrixot össze lehet szorozni, és a pont átkerül normalizált eszköz koordináta rendszerbe. Ugye ez egy fix kimeneti regiszter, ide kell mindig beírnunk azt a pontot, amit majd a fix hardvernek, ugye vágás, viewport transformáció, rasterizáció, tovább kell gyűrkélnie. Na, ugye ehhez kell egy 4x4-es matrix, Model View Projection Transformáció, amely az objektum minden csúcspontjára ugyanaz. Jó, mert egy objektumot egy matrixsal transformálok, ez nem változik csúcspontonként. Na az ilyen, hát most gyakran azt a kifejezést használjuk, hogy globális változó, de igazából ez elég rossz, de mindegy analógiának megteszi. Az ilyen globális változókat hívjuk uniformnak. Tehát a uniform igazából az a változó, amely egy objektum összes csúcspontjára ugyanolyan értékkel bír. Tehát például ez a transformáció is ilyen. Tehát egyszer kell beállítani egy objektumra, és akkor ugye minden csúcspontot ezzel transformálni. Na, hát ennyi a vertex shader, ugyanígy ugye fragment shader vagy pixel shaderen menjünk végig. Ugye ez minden csúcspontra le fog futni, ez pedig minden pixelre le fog futni. Mielőtt beírja a ezáltal kiszámolt szint a rastertárba. Hát ő is 3.3-asra készül föl. Ennek sincsen jelentősége, de hát beírjuk, hogy precision, high precision, float, különben a fordító nyavajog érte. A funkciója ennek a függvénynek az, hogy előállítsa azt a szint, ugye ez egy kimeneti regiszter, azt a szint, ami majd be fog íródni a rastertárba ezen a pixelen, ezt a szint pedig úgy állítja elő, hogy vesz egy uniform bemeneti változót, ami az objektum minden pixelére jelen esetben ugyanaz, egyszer kell majd kívülről beállítani, és azt adja ki kimenetnek. Tehát a háromszögünk minden pixel ugyanolyan színű lesz. Ugye a bemenet VEC 3 RGB, a kimenet RGBA opacitás, tehát akkor ugye az RGB-hez még hozzáadunk egy egyest, mindegy, hogy mit írunk igazából a negyedik helyre, nagyjából. Most. Jó, hát kész, ugye sok minden nem történik. Ugye ezek a programok, mint szövegek, a CPU memóriájában benne vannak, ugye szeretnénk ezt lefordítani, a programokat összeszerkeszteni, ellenőrizni, hogy minden rendben van velük kapcsolatban, átmásolni a GPU-ra, és a GPU-t pedig ezt a programot végrehajtani a vertex shader, fragment shader processzorokon. Ugye a GPU nincsen operációs rendszer, tehát ezt az egész hóbelavancot nekünk kell most a program, CPU programban megcsinálni. Annyira nem érdekes, de azért menjünk végig. Tehát először is kérünk egy vertex shader program azonosítót, ugye ez mindig unsigned-int. Aztán ezt a új programot szépen föltöltjük a forrásával, ugye vertex source, ez a pointer, ez a pointer pedig ugye erre a szövegre mutat. Tehát gyakorlatilag a fordítónak odaadjuk a lefordítandó programot, és azt mondjuk, hogy compile, lefordítja, itt azért hiányzik a hibakezelés, a kiadott programban nyilván benne van, de most akkor nem akarom ezzel elbonyolítani. Hát persze nagyon hasznos ellenőrizni, hogy le is fordult a programunk, mert nem fordult le, akkor nem csodálkozhatunk azon, hogy nem látunk semmit. Ugyanezt eljátsszuk a Fragmentshader programban, létrehozunk egy azonosítót, ugye föltöltjük a könyvtárba, ugye a CPU-n futó könyvtárba a mi forrásunkat, és lefordítjuk. Aztán létrehozunk egy shader programot, ugye ez a shader program egy globális változó kint csücsül, itt akkor most értéket ad, ugye ez is onside int. Hozzáadjuk a shader programhoz a lefordított vertex shadert, meg a fragment shadert, itt majd össze is fogjuk szerkeszteni, de még közben arról is rendelkezünk, hogy ennek az egész láncnak ki a kimenete, tehát ki fog majd beíródni a raster tárba, hát ez az OatColor nevű változó, egyébként ez az egyetlen egy kimeneti regisztere ennek. Ugye a bemeneti regiszterekre in kulcsszóval, a kimeneti regiszterekre pedig OAT kulcsszóval hivatkozunk. Tehát ez, amit itt az OatColorba beírunk a programban, az lesz benne a raster tárba. Ez a bind fragment data location. Szerkesztjük, és a use pedig azt mondja, hogy innentől ez fusson. Ugye egyszerre több programot is át lehet tölteni a GPU-ra, és akkor ezzel a use-zal csaponghatok közülük, ugye kiválasztom, hogy innentől kezdve ki fog futni. Egészen odáig, ugye ez is állapotgép koncepció, egészen odáig, amíg mást nem use-olok, mást nem rakok hozzá. Jó, az on-init megvan, tehát virtuális világban létrehoztam egy háromszöget, elmagyaráztam, hogy a háromszög csúcspontjait hogy kell a vertex shader bemeneteire továbbítani, megmondtuk, hogy a vertex shader mit csináljon, model view projekciós transformációt hajt végre csúcspontonként, és megmondtuk azt, hogy a fragment shader mit csináljon, ha a fragment shader kap egy pixelt, a rasterizáció kimenetén, akkor annak a színét zöldre állítja be. Ennyi történt idáig. Ugye az on display a alkalmazói ablak érvénytelenné vált, föl kell rajzolni, itt fogjuk a képszintézist végrehajtani, ami úgy indul, hogy beállítjuk a törlési szint. Hát ugye ez is állapot jellegű, elég volna ezt egyszer beállítani, mindegy, most minden rajzolásnál beállítjuk azt, hogy gyönyörű fekete színre töröljük a hátteret. Ha töröljük, a törlés pedig a GL Clear-ben következik be. Mégpedig a adott pixelhez tartozó adatok közül azt töröljük, ami a színinformációt jelképezi. Hát most egyébként visszaemlékezve olyan adatokat rendeltem egy pixelhez, hogy 8 bites vörös, zöld, kék, átlátszatlanság, ez csak színinformáció tartozik hozzá. Ez a színinformáció a GL Color Bit. Csak előre mutatólag, majd a háromdimenziós grafikában roppant hasznos lesz a pixelekbe nem csak a színt belerakni, hanem például azt az információt is, hogy az a felület, akinek a színe a rastertárban van, az milyen távol van a kamerától. Mert ugye ezt a távolságot majd össze lehet hasonlítani az újabb felületek távolságával, akik ugyanezért a pixelért versengenek, és hogyha azt tapasztaljuk, hogy az újabb felület távolabb van, mint a rastertárba beírt korábbi, akkor azt mondjuk, hogy hát a korábbi úgyis takarja a másikat, nem foglalkozunk vele. Tehát a takarás háromdimenziós grafikában így fog megtörténni, tehát van értelme nem csak színeket pakolni a memóriába, tehát most egyelőre kétdimenziós grafikáról beszélünk, most csak RGBA van a pixelhez rendelve. És azt letöröljük feketére. Jó, ugye ahhoz, hogy az objektumot végig, ez az egy darab háromszöget, ugye végig zavarjuk a csővezetéken, a vertex shader, fragment shader, uniform változóit be kell értelmes értékre állítani. Ugye nézzük ezt először. Hát ugye azoknak van valami neve, ezt a nevet közvetlenül nem lehet felhasználni, hanem először is ki kell deríteni azt, hogy egy adott nevű uniform változó milyen GPU címen helyezkedik el. Ugye ez a get uniform location parancs, aminek ugye megmondjuk a változó nevét, most ugye először ezt a color-t, a color itt van, és akkor visszakapunk egy számot, igazából egy egész számot, ami megmondja, hogy ez hányadik uniform változó a GPU-ban. és ezzel a számmal állíthatok aztán neki konkrét értéket. Tehát color, tényleg van ilyen, hogy color, ugye nem volna ilyen, akkor mínusz egyet kapnék vissza, van ilyen, akkor ezzel erre a helyre másoljunk át, ugye GL Uniform 3F, tudjuk, hogy hogy kell OpenGL-ül beszélni, GL, ez egy OpenGL függvény, Uniform, tehát Uniform változókat fog beállítani, a 3F pedig arra utal, hogy ez a GL Uniform függvények közül az a változat, ami történetesen éppen 3 floatot vár. Tehát ugye ezen a helyen, ugye minden Uniform változó is normál esetben VEC 4, de abból csak 3 floatot fogunk átállítani, tényleg ez csak egy VEC 3, az elsőt nullára, a másikat egyre, a harmadikat pedig nullára, ugye vörös, nulla, zöld egy, kék nulla, ez egy zöld szín. Jó, akkor ez már értéket kapott, akkor nézzük az MVP-t, ez egy 4x4-es mátrix, mert ez 4 helyet fog elfoglalni, ugye mert 4 elemű regisztereink vannak, de ez most nem érdekes annyira. Hát először is létrehozzuk a mátrixot, ugye ez 4x4-es float tömb, 16 szám, egy egység mátrix, mert úgyis már normalizált eszközkoordináta rendszerbe adtuk meg a zöld háromszögünk 3 csúcspontját, nem igazán kell lesz most transformálni. Tehát az egység mátrix az megteszi. Ugye az MVP-nek hívjuk a uniform változót, get uniform location ugyanúgy, mint korábban, MVP, akkor visszakapunk egy azonosítót, hogy ő a hardwareben hol van, GPU-n hol van, és akkor ezen azonosítóra hivatkozva átmásolhatom a 16 számot, ezt a GPU-n levő MVP 4x4-es mátrixba. Ugye tudunk OpenGL-ül, GL Uniform Matrix 4FB mit jelent? GL OpenGL függvény. Uniform Matrix 4. Ez a 4 a Matrixhoz tartozik, nem az F-hez. Egy kicsit félrevezető, mert itt a 3 az F-hez tartozik, itt meg a 4 a Matrixhoz. Tehát Uniform Matrix 4 az azt jelenti, hogy ez egy olyan függvény, ami egy 4x4-es Matrixot fog föltölteni. Mégpedig akkor a bemenet több ilyen változata van, de azt a változatot fogjuk használni, ami itt floatokat ad át, és ahelyett, hogy azt a 16 floatot egyenként fősorolnám, indirekciót alkalmazok, ez a V, azaz beraktam a 16 floatot egy tömbbe, és akkor ennek a tömbnek a kezdő címét passzoljuk át. Tényleg ez van. Még egy fontos dolog van, ugye egy kétdimenziós tömb, most jelesül 4x4-es mátrix, az 16 szám. Ezt a 16 számot meg lehet adni úgy, hogy row major ebben a sorrendben, meg lehet adni úgy, hogy column major ebben a sorrendben. És ez nem ugyanaz, hogy az egyik a másik esetnek a transponáltja. Ezt nem szabad összekeverni, ugye, mert mást jelent. Illetve, ha transponálok egy mátrixot, akkor a vektort, amivel szorzom, a másik oldalra kellene írni. Ez remek alkalmat ad konfúzióra, hogy ezt elrontsuk. Ugye azt tudjuk, hogy ilyen C-jellegű programozási nyelveknél, hogyha kétdimenziós tömböt használok, akkor az row major, ebben a sorrendben jelennek meg az adatok. Hogyha szeretnénk, hogy az OpenGL is így értelmezze ezt az egészet, akkor ide, ebbe azt kell beírni, hogy GL true. Ugye a konfúziót, jó, ezt jegyezzék meg, amit idáig elmondtam, aki ezt érti, azt hadd zavarjam egy kicsit össze, azzal, hogy az OpenGL voltaképpen azt mondja magáról, hogy ő column majorben várja ezt az egészet, ezért az OpenGL dokumentációban minden mátrix úgy van fölírva, hogy a vektor a jobb oldalon oszlopvektorként szerepel. Mi meg idáig ugye minden transformációt úgy írtunk föl, hogy a vektor bal oldalon sorvektorként szerepel. Ugye a kettő igazából ekvivalens, mert hogyha transponálom a mátrixot, tükröződik column majorből row majorré vált, és fordítva, és az egyik oldalról a vektor a másik oldalára megy át. Tehát a lényeg az, hogyha row majort használnak, akkor ide GL true-t kell írni. A column majort használnak, akkor azt kell írni, hogy GL false. Jó, akkor most már a két uniform változó értéket kapott. Most felszólítjuk az OpenGL-t, hogy a vertex array objektum, egy vertex buffer object van, meg három csúcspont, menjen végig a csővezetéken, hát egyrészt bindoljuk. Hát már egyszer bindoltam, itt most konkrétan nem kellene még egyszer bindolni. Nyilván, hogyha több objektumom volna, akkor ez egy jó gyakorlat, hogy itt most akkor megmondom, hogy ténylegesen melyiket kell felrajzolni. Megint. Tehát bindoljuk, róla van szó, és GL draw arrays felszólítja akkor a kártyát, hogy zavard végig ezt a vault a csővezetéken. Most mondjuk meg ebben a pillanatban, hogy a benne levő három csúcspontot az tekintse egy háromszög három csúcspontjának. És nem mondjuk három különálló pontnak, vagy egy törött vonal három pontjának. Ugye ott több csúcs is szerepel, három tudjuk, azt a nulladik csúcstól, tehát a legelső csúcstól kezdve rajzolt föl lehet rajzolni ugye a felétől is, és nem kell az egészet egy lépésben fölrajzolni. Hát most viszont igen, tehát a nullától három elemet rajzoljunk ki, tehát a teljes tömböt. Ugye illik ezekkel betartani azt, hogy mi van a VAO-ba. Tehát hogyha itt most elszabadul a képzelet, és akkor beírjuk, hogy 523 csúcspontot vegyen ki a VAO-ból, meg a VBO-ból, amiből három van, akkor az nyilván nem vezet semmi jóra. Végigment. Zöld háromszög megszületett, és akkor azt mondjuk, hogy glut swap buffers, dupla bufferelés, amiben rajzoltunk idáig, azt idáig még a felhasználó nem látta. Ugye a glut swap buffers két buffer szerepét cserél, és akkor a felhasználó előtt megjelenik a zöld háromszög, amiben az előbb belerajzoltunk. Jó, hát a dolognak a legfontosabb része ez a draw call, GL draw arrays, mindig ilyen szerkezetű, meg kell mondani, hogy a csúcspontok milyen topológiára, milyen primitívre illeszkednek, mit definiálnak, ugye a csúcspontokat honnan kezdjük végig zavarni, és hány darab csúcspontot zavarunk végig a csővezetéken. És ezek a lehetőségek ugye a primitívekre, ugye a csúcspontok jelenthetnek különálló pontokat, jelenthetnek szakaszokat, nyilván az első két csúcspont az első szakaszt, a második, harmadik, negyedik csúcspont a második szakaszt definiálja, és így tovább. Jelenthet ez törött vonalat, hogy ez abban különbözik a szakaszoktól, hogy a első két csúcspont az első szakaszt vezeti be, utána minden újabb csúcspont egy újabb szakaszt, aminek a végei a legutolsó, meg az azt megelőző. Ugye a line loop ugyanolyan, mint a line strip, csak a legeslegutolsót, meg a legeslegelsőt is automatikusan összeköti. Ugye a GL triangles-t láttuk, az első három csúcspont az első három szöget, aztán a negyedik, ötödik, hatodik a második három szöget, és így tovább vezeti be. Hát megint illendő annyi csúcspontot berakni a vertex buffer objektumba, ami háromval osztható. Megkülönben baj van. Aztán még van triangle strip, meg triangle fan is. Ezek is háromszögeket definiálnak, de kihasználják ugye a törött vonalhoz hasonlóan, hogy a háromszögek közösen birtokolnak csúcspontot, amit nem szükséges akkor ezek után újra és újra átadni, tehát ezek hatékonyabbak. Ugye a triangle strip első, második, harmadik csúcspont, első háromszög megszületik, utána minden csúcspont egy újabb háromszöget vezet be, aminek a csúcsai a legutolsó, az azt megelőző, meg az asztat megelőző. Triangle fan ugyanez, csavarva, első három csúcs, első háromszög, minden újabb csúcs, egy újabb háromszög, aminek a csúcsai a legutolsó, azt megelőző, meg a legeslegelső. Jó. Hát akkor tartsunk szünetet. Szünet után pedig akkor hát megmutatom nem ezt a zöld háromszöget, mert ezen már ugye végig szenvedtük magunkat, hanem ennek egy kicsit a fölturbózott változatát, ami a házi feladat keretet is jelenti, amiben legalább a három csúcsnak eltérő színe van, és még transformálgatni is lehet. De akkor tartsunk szünet. Yeah, Tóth Ervin biztos ismerik. Gondolom a kettlebell és a Kraft maga edzés között volt a 30 perce is megcsinálta ezt. Ezért ez egy kicsivel tovább van gondolva, tehát a házi feladat az csak ennyi lesz. Mert azért nem tanultunk még mindent, amit ő felhasznált, persze. Na, de hát még nem vagyunk itt. Egyelőre egy háromszögnél vagyunk. De ez a keret, ami egy színes háromszöget rajzol ki és megforgat, gyorsan menjünk végig. Ha kezdjük a végén, ugye itt a main, oda van írva, hogy do not touch, természetesen otthon azt csinálnak, amit akarnak, de hogyha a házi feladatokat beadják, akkor a hullámos vonal alatt és a felső hullámos vonal fölött ti részt ki fogjuk cserélni. Tehát oda ne írjanak be dolgokat, mert hogyha beírnak, akkor az önök felelőssége az, hogyha az nem fog jól működni. A beadó kicseréli, mert így teszteli, meg így csinál egy csomó mindent a programjukról, amiről remélhetőleg nem is sejtik, hogy mi. Tehát main program, ugyanaz, amit láttunk, tehát a GLOT-nak az inicializálása, azért van ilyen feltételes fordítással elbonyolítva, hogy ugyanez menjen Apple, tehát ugye macOS-en is, meg Unix-on is, meg Windows-on is, ugye a macOS alatt nincsen glue, a másik két operációs rendszer alatt pedig van, tehát ott másképpen kell a verziót megoldani. Egyébként experimental true, ugye glue inicializálva van, a main programba kiírjuk, hogy éppen mire sikerült beállítani a GPU-nkat, ezt érdemes ellenőrizni, hogy tényleg olyan GPU van-e a gépünkbe, amiért a drága pénzt kifizettük. Ugye on-init, ezt nekünk kell megírni, és ez eseménykezelőkből is többet regisztrál, mint idáig láttunk, hogy a display esemény, az on-display, az egér billentyűt lenyomták, a idő telt, klaviatúrát lenyomták, klaviatúra billentyűt elengedték, illetve lenyomott egér billentyű mellett mozgatták az egeret. Ezekhez mind-mind eseménykezelő van regisztrálva, aminek van valami egyszerű, tipikusan üres törzse, itt át lehet írni, és ugye üzenethullok. Akkor menjünk gyorsan végig, hogy mit tartalmaznak akkor ezek a függvények. Ugye a virtuális világunkban itt most két szereplő van, egy háromszög, meg egy törött vonal. Ezt majd persze ez a mi osztályunk, ezt majd meg kell csinálni, nyilván fönt lesz. Ugye az on-init a képernyőn a fénykép nagyságát kijelöli, hát lényegében a teljes 600x600-ra, létrehozza a törött vonalat és a háromszöget create-tel, mellesleg nem véletlenül szükséges ez a explicit create ahelyett, hogy a létrehozást a konstruktorba tettem volna be. Ugye felhívtam a figyelmet, hogy globális változó konstruktorában nem csinálunk OpenGL hívást, mert ugye az azelőtt fut le, hogy az OpenGL inicializálódhatna. Ugye ezért igazából a globális változó konstruktúrában semmi lényeges nincsen, hanem egy create, explicit create hívással születnek azok meg. Ugye Vertex Shader programot létrehozzuk, itt már azért van hibakezelés is, áttöltjük, lefordítjuk, hibakezelés kiírja, hogyha valami probléma van vele, Fragment Shaderrel ugyanezt eljátsszuk, összerakjuk a két shadert egybe, rendelkezünk arról, hogy a Fragment Color kimeneti változó fog beíródni a rastertárba, linkeljük, és ez a program hajtódik végre. Ugye on display, törlési szín, letöröljük a rastertárat, ez a házi feladat keret majd használható lesz a háromdimenziós feladat megoldására is, tehát itt a rastertárnal nem csak a vörös-zöld-kék információt töröljük, hanem azt is, hogy az a felület, aki látszik, az milyen távol volt a kamerától egy alkalmas koordináta rendszerben. Ez a GL Depth. A két szereplőnket, a háromszöget és a törött vonalat fölrajzoljuk, és a dupla bufferelés véget, a két buffer szerepet cserél, tehát akkor innentől már látja is a felhasználó, hogy fölrajzoltuk a dolgainkat. On keyboard, azt mondja, hogy glot post redisplay. Na, Ez az enyém. Mindjárt lenyomjuk. Jó. Ez a glatt post redisplay azt csinálja, hogy az alkalmazás küld saját magának egy olyan üzenetet, hogy ez az alkalmazói ablak érvénytelenné vált. Ugye ennek jó, el van bonyolítva, nyilván az lesz a következmény, hogy kapunk egy on-display üzenetet, amiben újra rajzoljuk az egészet. Tehát, hogyha újra akarjuk rajzoltatni a képernyőt, akkor azt gyakorlatilag így csináljuk, azért mert például a virtuális világ megváltozott, tehát akkor azt szeretnénk a képernyőn is produkálni, ami ugye rettenetesen elbonyolított megoldásnak tűnik, de van értelme. Ugye képzeljük el, hogy a programunkban 1500 különböző helyen kiderülhet, hogy a virtuális világ változott, tehát érdemes újra rajzolni. Na de ez nem jelenti azt, hogy 1500-szor újra kell rajzolni. Bőven elég az 1500 változás után egyszer újra rajzolni. Na a post-redisplay éppen ezt csinálja. Jó, tehát bármikor, amikor kiderül, hogy oppán, most jó lesz majd újra rajzolni, akkor érvénytelenítjük az ablakot. Ugye hiába érvénytelenítjük 1500-szor, az egy érvényesítéssel majd érvényessé válik. Ugye keyboard up, nem csinálunk semmit, on mouse, ugye bemeneti változók között megvan az a tudás, hogy melyik gombot le, vagy elengedték, tehát ugye a button, hogy melyik gombról van szó, ugye a state glued down, tehát most lenyomták, vagy glued up, ugye, hogy most elengedték, és hol állt a kurzor abban a pillanatban az operációs rendszer saját koordináta rendszerében, amikor ez az esemény bekövetkezett. Ugye a kurzort PX, PY-nal pozícióját PX, PY-nal jelölöm, és akkor ezt szépen átváltjuk a normalizált eszközkoordináta rendszer CX, CY koordinátáivá. Hát úgy, hogy a normalizált eszközkoordináta rendszerben a viewport bal oldala alsó része az -1, -1, a felső része pedig +1, +1. Most ugye a viewport a teljes alkalmazói ablakot lefedi, akkor hát ugye arányosan kell a bal alsó saroknak, ugye a -1, -1 a felső saroknak, a +1, +1 megfeleltetni. Ez van itt. Azzal megspékelve, hogy a függőleges tengely az operációs rendszerben lefelé mutat, OpenGL koordinátarendszerben pedig fölfelé mutat, tehát ugye az X-hez képest az Y kezelése az éppen fordított. És akkor ugye azt a pontot, normalizált eszközkoordinátarendszerbe áttransformálva, majd a line striphez szépen hozzáadjuk. Szeretnék egy megjegyzést tenni, PX, PY, CX, CY jelöléseket használunk. Nagyon sokat foglalkoznak olyan bizonyára rettenetesen izgalmas dolgokkal, hogy clean coding. Én ez annyit nem akarok hozzátenni, de azért mégis valamit. Amikor a számítógépet kitalálták, akkor azt sajnos matematikusok fedezték föl. Ugye a matematikusok nem létező dolgokkal, mint a számok, foglalkoznak, ezek után a számítógép is nem létező dolgokkal akar foglalkozni. Ugye a szám olyan nem létezik, ugye nem lehet találkozni egy tízessel, amikor kilépünk az ajtón, egy ötösszer röpköd a fejünk fölött, csak ugye öt dinnye, öt hallgató, 50 üveg sör, csak így képzelhető el. Minden mögött van valami dimenzió. És összehasonlítani, összeadni csak azonos dimenziói dolgokat lehet. Ugye 50 üveg sör, meg 5 hallgató, az legjobb esetben is 5 illuminált hallgató és 50 üres üveg sör, de semmiképpen nem 55. A számítógépnek pedig ez 55, ami tökéletes értelmetlenség. Ugye nálunk ez még annyival föl van turbózva, hogy sokféle koordinátarendszer van. Tehát ugyanúgy, hogy a dimenziókat se lehet összekeverni, mértékegységeket se lehet összekeverni, a koordinátarendszereket se lehet összekeverni, ezért szerintem az egy jó dolog, hogyha olyan változó neveket használunk, amely változó névből kiderül, hogy annak a dolognak mi a mértékegysége, és milyen koordinátarendszerben értelmezett. És hogyha különböző ilyen nevű dolgokat értékül adok, vagy összeadok, vagy kivonok, akkor tudom, hogy az nem lehet jó. Tehát a PX, PY, ugye a pixel koordinátákra, a CX, CY, meg a clipping space-re utal. Jó, tehát ugye hozzáadjuk a pontot, és akkor a glatt Postre Display pedig érvényteleníti az ablakot, mert ugye egy új pont épült bele a virtuális világba, tehát megváltozott, újra le kell fényképezni, hogy a felhasználó is lássa ezt a változást. Ugye on idle, az idő múlt, lekérdezzük, hogy mennyi idő telt el, ugye a GladGet megmondja, hogy hány millisekundum telt el a program indulása után, tehát ebből csinálunk egy másodperc változót, és a kamerát is, meg a háromszöget is, ennek megfelelően animáljuk. Ugye a törött vonal az nem animálódik. És hát persze az animációnak is az lesz a következménye, a virtuális világunk megváltozott, tehát újra kell rajzolni. Jó, tehát akkor ehhez az egészhez kell két shader, meg a kamera, meg a háromszög, meg a törött vonal, menjünk az elejére. Hát ugye hibakezelés, ezt láttuk. Vertex, shader, model view, projekciós transformáció, mint uniform változó, két bemeneti regiszter föltöltését várja, egyikben nyilván a bemeneti pontnak a helye szerepel, a másikban pedig annak a pontnak a színe, ugye az RGB, tehát VEC 3, két dimenzióban egy pont pedig VEC 2. Ugye igazából ezek a bemeneti regiszterek mind négy floatot tárolnak, de abból csak kettőt, illetve hármat használunk ki. Ennek a vertex shadernek van kimenete is, ugye egy kimenete mindig van, hogy hova kerül a pont, most azon kívül van egy másik kimenete is, a szín, a csúcspontnak a színe. Hát a csúcspontnak a színe ugyanaz, amit megkapott, tehát a bemeneti változót a kimeneti változóra másoljuk. A pontunk normalizált eszköz koordináta rendszerben meg úgy áll elő, hogy áttransformáljuk oda a modellview projekciós transformációval. Ugye ez egy négyelemű vektor, 4x4-es mátrix hozás, ez egy gépi utasítás a gépén. Ugye ez meg egy háromelemű vektort értékül ad egy másik háromelemű vektornak, ez is egy gépi utasítás. Pixel shader, ennek is van most már egy nem uniform változata is, aminek ugyanaz a neve, mint ami a vertex shader kimenet, ez a color. Ugye emlékezzünk vissza, a csúcspontok hátizsákjukban a fix funkciójú részen magukkal visznek tulajdonságokat, tulajdonképpen majdnem tetszéleges számú tulajdonságot. És minden tulajdonság úgy követi a pontot, hogyha új pontok keletkeznek, akkor interpolálódik. Tehát, hogyha szakasz két végpontjához két szint rendelek, akkor a közben levő pontok, akár pixelek, színei a kettő között szépen folyamatosan fognak átmenni. Tehát ugye itt a color-t kiadjuk, itt megkapjuk, nem azt a color-t fogjuk megkapni, amit itt kiadtunk, hanem annak az interpolált változatát. Ugye három csúcsához eltérő szint rendelek, és akkor a szint szépen folyamatosan fog a háromszög belsejében átváltozni. Hát a fragment shader elég egyszerű, ugye ezt a interpolált szint szépen kiírja, ugye a fragment color-t neveztük ki olyan kimelti változóvá, ami majd beíródik a raster tárba. Van egy 4x4-es mátrixom is, amire ugye a mátrix konkatenáció itten implementálva van. Van négy elemi vektor, ami tud egy négy elemi vektort a CPU-n is összeszorozni egy 4x4-es mátrixsal. Miért kell nekem a CPU négy elemi vektort 4x4-es mátrixsal szorozni? Miért kell nekem a CPU-n 4x4-es mátrixot 4x4-es mátrixsal szorozni? Hát az első kérdésre a válasz a bemeneti csővezeték kezelésére. Ugye azt a GPU nem csinálja, ő csak a kimeneti csővezetéket kezeli. A másikra, hogy miért kell 4x4-es mátrixokat szorozni? Hát azért, hogy az MVP-t, ugye, amit átadok egy darab 4x4-es mátrixra, azt én összerakjam. Már a modellezési transformáció is több elemi lépésből áll, aztán a projekciós, meg a view transformáció kis 4x4-es mátrixok, ezt mind össze kell szorozni egyetlen egyé. A vektorműveletekből a skalárszózás van itt csak megvalósítva. Kamera. Mi is a kamera egy kétdimenziós esetben, a kamerának hol van a középpontja, mi a szélessége, magassága. Ebből ki tudjuk találni a V és a P, ugye view és projekciós lépéseket. A V eltolja a világot, meg a kamerát úgy, hogy a középpontja a kamerának az origóval kerüljön. Ez egy eltolás, VVCX, VVCY-nal, ugye eltolás pedig így írandó föl 4x4-es mátrixra. Ugye a projekció a kamera szélességét, magasságát kettőre változtatja, normalizált eszköz koordináta rendszerben mínusz egytől egyig éppen kettő a távolság, az pedig egy skálázás. Azért érdemes ezt szétválasztani, mert így könnyű invertálni őket. Ugye mi nagyon sokat fogunk invertálni, ugye emlékeznek mátrix inverziója, annyira nem triviális művelet. Nekünk az lesz, mert mindegyiknek geometriai jelentése van. Mi egy eltolás inverze? Toljuk vissza negatív vektorra. Mi egy skálázás inverze? Skálázzuk a skálázó tényezők reciprokával. Mi egy forgatás inverze, ugyanolyan tengelyel ellentéssel szöggel visszaforgatunk. És ugye az animate, akkor ezeket a paramétereket akár időfüggővé is teheti, tehát például a kamera középpontját az időfüggvényében tologassuk így, ugye egy koszinusz függvény szerint, tehát oda-vissza, és akkor a virtuális világom áll, illetve nem áll, bocsánat, forog a 0-0 tengely körül, de én közben ugye a kamerát tologatom, azt érzékelem, mint hogyha az objektum ellentétes mozgást végezne. Azon túl, hogy persze forog. Na jó, hát ebbe bele lehet szédülni, úgyhogy visszaállítom. Jó, itt a kétdimenziós kamera, mint objektum, akkor a háromszög, ugye ez egy VAO, neki is vannak transformációs paramétere, és skálázás, eltolás és forgatási szög. A konstruktora igazából csak ezeket tölti föl, de OpenGL-t nem ad ki, nem hív, mert hát abba el lehet szállni, mert ugye globális változó lesz belőle. A create hozza létre, hát ugyanúgy, ahogy láttuk, tehát kell egy VAO, kérünk, bindoljuk, mert innentől kezdve ezt a VAO-t fogom fölépíteni. Most két vertex buffer object fog hozzá, két tányér fog ehhez a tálcához tartozni, tehát egyszerre kettőt hozok létre, mert az egyik tányérba pakolom a Descartes koordinátákat, a másik tányérba pedig a hozzátartozó vörös-zöld kék intenzitásokat. Ugye bindoljuk először az elsőt, azok lesznek a pontok. Ugye most az objektumot nem közvetlenül normalizált eszközkoordináta rendszerbe adjuk meg, általában soha nem tesszük ezt, hanem mindenkinek van egy saját kényelmes koordináta rendszere. Hát mondjuk most azt nézzük, meg hát különben is hova állítottam a kamerát, a kamera szélessége az a 20-20, a közepe meg az origó, tehát a mínusz 10-től a plusz 10-ig a kamera ablakon belül vagyok, tehát a mínusz 8, mínusz 8, mínusz 6, 10, meg 8, mínusz 2, ez belül van a kamerán, tehát látni fogom, amit létrehozok. Jó, átmásoljuk a GPU-ra, ugye GL Buffer Data, és elmagyarázzuk, hogy ezt hogy kell földolgozni. Hát úgy kell földolgozni, hogy a nullás bemeneti regiszterébe másolunk egy csúcspontot, mégpedig a nullás bemeneti regiszterbe két floatot veszünk ki a tömbből, mégpedig a melyikből, az éppen az aktívból, az éppen aktív pedig a VBO 0. Tehát ez float, tehát nincs szó normalizálásról, és a floatok pedig tömören vés nélkül állnak egymás után. Aztán bindoljuk a másik tányért, ugye, amiben a színek lesznek, hát itt vannak a színek, vörös, zöld, kék. Átmásoljuk ezt a tömböt a GPU-ra, és elmagyarázzuk, hogy ebből a tömbből egy csúcspont esetén az első bemeneti regiszterbe másolját három floatot, és ez is és nélkül van szépen bepakolva. Hát animate pedig a hozzátartozó transformációs paramétereket állítgatja, itt az elforgatási szög függ az időtől, az összes többi pedig nem. Mondjuk skálázzuk is, jó? Azt mondjuk megint periódikusan. Tehát összenyomom meg, kihúzom a háromszögemet. Amellett, hogy forgatom. Hát ilyen. Na, a fölrajzolás, ugye ez a lényeges, elő kell állítani a uniform változókat, ugye a uniform változó most ez az MVP, ezt kell kiszámolni, hát hogyan? Ugye skáláznunk kell, el kell forgatni, aztán eltolni, és akkor átkerül referencia helyzetéből a világba, aztán ugye tovább megy normalizált eszköz koordináta rendszerbe a kamera V és P transformációi által. Ugye a hozzátartozó dolgok, tehát mi a skálázó tényező, ezek animációs paraméterek, ezeket beállítottuk egyébként ezeket fixen, egyedül a rotét az függött az időtől. Ugye a skálázó mátrix az így néz ki, ugye a diagonál mátrix, a rotétet is már pontosan ismerik, ugye koszinusz fi, színusz fi, mínusz színusz fi, koszinusz fi az étengely körül forgat, a translate pedig így néz ki. Kicsit bolondítsuk meg, mondjuk mi van akkor, hogyha nem az origót akarjuk forgatási középpontnak, vagy skálázási referenciapontnak tekinteni, hanem mondjuk ennek az egyik sarkát. Ugye mi az egyik sarka, amikor a -8, -8 az az egyik sarka, tehát például a körül szeretném ezt forgatni. Ugye mit csinálunk? Hát azelőtt, hogy skáláznánk meg, forgatnánk, eltoljuk a világot úgy, hogy a -8, -8 az origóba kerüljön, végrehajtjuk ezt és visszatoljuk. Hát akkor kell egy eltolás, ami a -8, -8 a origóba teszi, ez a 8-8. Nem 9-8. Nem, translate 1, és akkor kell egy másik, ami majd visszatol. 2. És még mielőtt forgatnék, meg skáláznék, ugye betoljuk, és utána visszatoljuk. Nézzük meg, mit csináltunk. Hát semmi jót. Horrontottam el? Vigyeszem a skálát. Igen, az lehet, mert most jó. Skálázást kivettem. Tehát most e körül forog. Méretezésnél rossz... Ja, igen. Jó. Hát ezt erre vágytam. Igen, törött vonal. Na hát a törött vonal egy kicsit speciálisabb, mert ugye a törött vonal az menet közben épül, tehát a csúcspontjait azt majd menet közben fogjuk föl összerakni. Ráadásul, hogy lássunk ilyet is, itt most egy tányérra hordom a szint is, meg a koordinátákat. Tehát egyetlen egy VBO-m lesz, az tartalmaz mindenféle információt. Tehát ugye megint létrehozunk egy VAO-t, létrehozunk egyetlen egy VBO-t, az fog tartalmazni mindent, és ebből az egyetlen egy VBO-ból két bemeneti regisztert is, ugye az egyik a csúcspontot, a másik a szint tartalmazza, föltöltögetünk. Ugye egyelőre nem másolok át semmiféle adatot, mert amikor megszületik ez a törött vonal, akkor még nem tartalmaz pontot, ugye nincs mit átmásolni. De azt már itt közölhetjük, hogy a bemeneti regiszter, a nullás bemeneti regiszter úgy kap adatot, hogy abba két floatot másolunk, úgy, hogy annak a olvasó pointere az nulla offsettel, így kell elképzelni. Ugye itt a float tömb, x, y, r, g, b, és akkor a következő x, y, r, g, b, így jönnek egymás után a tömbben az adatok, tehát az x, y offsetje egy ilyen részhez képest az nulla, az RGB-nek az offsetje meg annyi, amennyi itt az XY elfoglal. És a olvasópointert mennyivel kell arrébb léptetni? Ennyivel, 5 flóttal, hogy a következő csúcspontot megkapjuk. Tehát az XY olvasópointere ugye ez nulla, és mennyivel kell arrébb léptetni? 5 flóttal. A másiknak az olvasó pointere ugye 2 size of float, igen, mert az XY-t át kell léptetni, és persze őt is 5 floattal kell arrébb vinni, hogy a következőnek a vörös komponense előálljon. Ez pedig itt van. Ugye az add point, ugye ezt láttuk, hogy amikor klikkelek, akkor ez hívódik meg, ez építi föl valójában a geometriai információt. Ugye normalizált eszközkoordinátarendszerben CX, CY-ként kapjuk meg az adatot. Nekünk ez a világban szükségeltetik, tehát akkor a bemeneti csővezetéknél normalizált eszközkoordinátarendszerből vissza kell transformálni világba. Hát ez a kamera inverse transformációja, ugye a kamera az V, meg P, annak az inverse először P inverse, aztán V inverse. Visszafelé kell megcsinálni nyilvánvalóan. Tehát normalizált eszközkoordinátarendszerben P inverse, V inverse az a világba visz, azért dupla V-vel illetem a koordinátát, és akkor azt berakjuk az egyre növekedő tömbbe, amely tartalmaz az XY-okat, meg most itten konstant sárga szint kap mindenki. Hát kaphatna mást is. És akkor áttöltjük. Ő most ugye a GL Dynamic Draw memória területre kerül, mert ezt azért változtatom persze. Épül. Fölrajzolás. Hát beállítjuk a transformációt, ugye ez nem animálódik, ez közvetlenül világkoordináta rendszerbe szerepel, tehát erre csak a view meg a projekciós transformáció alkalmazandó, és MVP-t, mint uniform változót, akkor ennek megfelelően beállítjuk, és hát végig zavarjuk az egészet úgy, mint egy line strip. Ezt line strip-et ezt nem mutattam, tehát klik, 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 klik. Fölépül. Na, hát mi meg menjünk tovább, nagyon eltököltük az időt, sajnos. De hát egyszer kell megérteni, mert akármilyen bonyolult GPU programozás is ugyanezeken az elveken alapul. Mivel kevés idő van, lehet, hogy én ezt a textúrázós részt most szépen átugrom, és inkább arról beszélek, hogy mi a házi feladat egy kicsit. Ugye mutattam, egy pillangót kell vezérelni, röptetni, hogy legyen egy kis motivációnk is, hogyan kell egy pillangót röptetni, hát ugyanúgy kell röptetni, amit bármi mást. Például egy űrhajót, ugye egy űrhajót pedig úgy kell röptetni, ahogy... Hallják?
Absolutely. And she speaks. Yes, sir, I do.
Which one?
Both. Geometry and speaking.
You think you can find me the Fernet frame for this data? Using the Gram-Schmidt...
Orthogonalization algorithm? Yes, sir. I prefer it over Euclidean coordinates.
Jó, ezt megtanulták, hogy köröpíteni. A másik még, ami szükségeltetik hozzá.
The problem is when the capsule moves from an elliptical orbit to a parabolic orbit. There's no mathematical formula for that. Because we can calculate launch and landing, but without this conversion, the capsule stays in orbit. We can't bring it back home.
Maybe we've been thinking about this all wrong.
How's that?
Maybe it's not new math at all.
It could be old math. Something that looks at the problem numerically and not theoretically. Math is always dependable.
For you it is.
Ez a film csúcspontja egyébként.
Oilers method.
Oilers method.
Na jó.
Yes.
Akkor most már tudják, hogy kell megoldani a feladatot.
It works. It works numerically.
Tehát egy, lényegében egy pillangót vezérelhetünk úgy, hogy én egy virtuális rugót helyezek el. Tehát amikor azt mondom, hogy klitty, akkor egy erő keletkezik a kurzor helye és a pillangó között. És akkor azzal ugye kormányozni tudom, meg hát virágok vannak a Földön. Hát lényegében erről van szó. Ugye, mi kell hozzá? Létre kell hozni a virtuális világot, a pillangót, meg a virágokat. Ugye, pillangónak szárnya van. Tehát a szárny, figyelembe véve, hogy majd azt forgatni is kell, és igazából koordináta tengelyek körül tudunk könnyen forgatni. Ugye, megtanultuk a Rodriguez képletet, de azért az bonyolultabb. Tehát a szárnyt már úgy érdemes fölvenni, hogy az a koordináta tengely közelében legyen, hát ez valahogy így néz ki. Ugye ez a cél. A tetszés szerint meg lehet választani azt a görbét, ami ezt definiálja. Hát lehet az Lagrange interpolációs, amit tanultunk, de olyan is lehet, amit nem tanultunk. Lehet ez Lagrange interpolációs görbe, hát fölveszek néhány csúcspontot, és akkor az interpolálni fogja, vagy Catmull-Rom-spline, az is interpolálni fogja, vagy pedig lehet Bézier görbe is, hát a Bézier görbénél ez valahogy így néz ki, ugye ez egy approximációs görbe, az nem fog átmenni csak a legelső meg a legutolsó csúcspontokon, tehát ott a kontrollpontok azok tágabbra húzandók. Na most ugye ezt vektorizálni kell, mert csak ugye a vektorizált változat mehet át a OpenGL számára, tehát kis pontokat kell, a paraméterrel végig kell szaladni, hát tipikusan ugye a 0-1 intervallumon, kis részekre kell bontani, és akkor ebből az egészből pedig háromszögeket kell legyártani. Hogyan? Hát vagy implementáljuk, ez nem konvex, ugye, vagy implementáljuk a fülvágó algoritmust, vagy pedig egy kicsit intelligensen állunk hozzá, és azt mondjuk, hogy ez azért úgy néz ki, hogyha összekötjük így a kiinduló pontot, akkor azért ezek mind diagonálok, tehát ementén lehet háromszögesíteni, és egy triangle fan, ez meg pontosan erre találtatott ki. Csak jó kell megválasztani a kezdőpontot. Nyilván ez egy rossz választás volna. Textúrázni kell. Ezt akkor most kihagyom, mert arról nem volt szó. A textúra annyit jelent, hogy egy képet, egy mintázatot rápakolunk. Hát van a pillangónak egy teste, az könnyű, mert egy ellipszis, az ellipszis, ami megcsinálható körből, és akkor alkalmazunk mondjuk egy X irányú, hogy ez az X tengely, ez meg az Y tengely. Alkalmazunk egy X irányú összezsugorítást, az Y irányban pedig meghagyjuk az eredeti méretét, akkor belőle egy szép ellipszis lesz. Akár a középpontot, vagy itt is lehet, hogy kijelölök egy pontot, és akkor a többit összekötöm, akkor az triangle strip, vagy triangle fan, de triangle strip-tel is ugye megcsinálható. Vagy akár a középpontból is szépen végig mehetek. Nem kell fülvágás. Tehát aki szeretne, csinálhatja úgy is. Virág. Hát megint engedjék el a fantáziájukat. Én például úgy csináltam a virágot, hogy annak hát az olyan, mint egy színusz hullám. Hát a utolsó egy kicsit szélesebbre hízott. Tehát egy adott pontban vagyok, ugye akkor polár koordinátákban gondolkozva, ugye az X meg az Y, ugye az alfa, ugye akkor R-szer, koszinusz alfa, R-szer, színusz alfa, Alfa. Na de, azért, hogy meglegyen ez a virág jellegű színuszos hullámzás, az R-nek kell függenie az alfától. Például úgy, hogy ez egy színusz hullám, de hát nem mínusz egy és egy között, hanem két pozitív érték között, mert hát ugye itt is még pozitív távolságra vagyunk a középponttól, tehát valamilyen A meg B-szer színusz, és több ilyen színusz hullámot szeretnék megtenni, tehát több ilyen szírmot szeretnék, amit körbe megyek az egészen, hát mondjuk N-et, akkor N-szer alfa. Ugye a virtuális világunkat ezzel összeraktuk. Meg kell mozgatni. Egyrészt a pillangó csapkoda szárnyaival. Ami milyen művelet? Hát forgatás, rot. Az Y-tengely valamilyen szög szerint fi, ahol például a fi megint két érték között így oszcillálhat, akár egy színuszfüggvény szerint. Ugye úgy vettem föl, hogy az Y körül érdemes az egészet megcsinálni. Mi van a másik oldalával? Azt egyszerűen meg lehet úgy csinálni, hogy tükrözöm ezt ide. Tehát a másik oldala az abban különbözik, hogy tükrözöm, és akkor persze azt is forgatni kell. Melyik sorrendben? Milyen sorrendben? Ezt fölemelem, ugye a pillangó a másik szárnyát is fölemeli. Jó? Tehát először forgatom, utána tükrözöm. Megfordítva nem lenne jó, mert ugye először tükrözöm, és akkor utána forgatom, akkor így röpülne. A pillangó nem így röpül. Tehát a másiknál rot y fi szer, ugye mirror y. Ezek 4x4-es mátrixok, ezt is föl tudják írni, meg ezt is föl tudják írni, ugye a mirror y úgy néz ki, hogy mínusz 1, 1, 1, 1. Ugye most már helyben csapkod a szárnyaival, akkor most el kéne vinni a virtuális világ adott pontjára, beállítani a haladás irányba, meg még a bedönteni a kanyarban. Ugye mit jelent ez? Miért dőlünk bele a kanyarba? Hát azért, hogy a pillangó, amikor csapkod a szárnyaival, akkor azzal próbálja leküzdeni azokat az erőket, tehát egyrészt a nehézségi erőt leküzdeni, hogy ne zuhanjon le, másrészt pedig ezzel fordul be a kanyarba. Tehát mi a függőleges, preferált függőleges irány, amit ugye a szárnyaival szabályoz, az, hogy ő milyen erőt akar alkalmazni saját magára. Mi is azért érezzük függőlegesnek ezt az irányt, mert a padló, mert ugye abban az irányba nyomakodunk, ugye a lábunkkal, vagy a padló ellenkező irányba feszül nekünk. Az előző filmeket egyébként azért vetítettem le, mert azok meg pontos választ adnak, hogy ezt hogy kell csinálni. Azt hangzott el, hogy analytic geometry, jó, ezt ismerik. Frenel frame, with Gram-Schmidt orthogonalization algorithm. Mi ez a Frenel frame? Hát az, amit mondtam. Ugye igazából egy transformáció, affin transformáció, negyedik oszlop 0001, a négy sor pedig azt fejezi ki, hogy mi történik a transformáció során az IJK bázisvektorokkal, meg mi történjen az origóval. Ugye azt szeretném, hogy a pillangó röpüljön, tehát az órát kövesse, tehát a referencia helyzetében tudom az órát, mondjuk legyen ez a J, akkor fogja az órát követni, hogyha a transformált J az a pillanatnyi sebességvektor irányába mutat. Ugye a függőleges iránya pedig, hogyha a referencia helyzetben K, ugye azért K, mert itt az XY síkba rajzoltam be a pillangómat, akkor fog bedőlni a kanyarba, ugye, hogyha a K pedig, illetve a K transformátja, pedig a lehetőségek szerint a pillangó által kifejtett erő irányába mutat. Azért mondom, hogy a lehetőségek szerint, mert ez az erő nem feltétlenül merőleges a haladási irányra, nekem pedig olyan I vesző, J vesző, K vesző koordináta rendszerre van szükségem, amelyben a bázisvektoroknak a hossza egy, és egymásra merőleges, mert hogyha nem így volna, akkor a pillangó eltorzulna a repülés során. A pillangó meg nem torzul el a repülés során. Ennek a transformációnak egybevágósági transformációnak kell lennie, és akkor egybevágósági transformáció, hogyha a hosszak és a szögek megmaradnak, tehát hogyha az I, J, K azok egységvektorok voltak és merőlegesek voltak, akkor az I vesző, J vesző, K veszőnek is hasonlóképpen kell működnie. Tehát a J vesző az könnyű, ugye azt a pillanatnyi sebességvektor normalizációjával megkaphatjuk. Ugye az első ötletünk a K-ra az lehet, hogy akkor nézzük meg, hogy milyen erőnek kell hatnia, milyen erővel hat a pillangó annak érdekében, hogy ő ugye a virtuális rugó hatását kifejtse, tehát ugye arra kanyarodjon, amerre a virtuális rugó húzza, meg még leküzdje a nehézségi erőt is. Tehát az első ötletünk az lehet, hogy legyen ez a K, na de ez nem egységvektor, meg nem ismerőleges a J-re, akkor ortogonalizálni kell. Ugye az ortogonalizációnak a trükkje az, hogy először nem a K-t számoljuk ki, hanem először a jobb irányt, azaz az I-t, I veszőt, úgy, hogy az legyen merőleges a J veszőre, és legyen merőleges a függőleges irányra, a preferált függőleges irányra. Ugye két vektorra úgy állítunk merőlegest, hogy vektorálisan összeszorozzuk. Persze ez sem lesz, vektorális szózás sem ad egységvektort, ezért normalizálni kell őt is. Na most már a J vesző meg az I vesző is merőleges egymásra, tehát a jobb irányunk meg az előre irányunk megvan, akkor a függőleges irány pedig következik ebből, mert két merőleges vektor vektorális szorzata az mind a kettőre merőleges lesz, és ráadásul, hogyha ezek egységvektorok, és mivel merőlegesek voltak egymásra, már nem is kell normalizálni, azt rögtön megkapjuk. Ez a Gram-Schmidt ortogonalizáció. Tehát ennyit kell eljátszani. Pillanatnyi sebességvektor, aztán a kifejtett erő alapján ortogonalizációs trükkel meghatározni akkor az I vesző, J vesző, K veszőt, meg hát tudni azt, hogy hol vagyok, és akkor föl is írhatjuk azt a 4x4-es mátrixot, ami a transformációt megcsinálja, és miután a szárnyat forgattam, itt meg még tükröztem is, jön a Frenet, ami ugye kiszámolható abból, hogy hol vagyok, kiszámolható abból, hogy mi a pillanatnyi sebességvektorom, és mi kell még, más nem kell. Ja, igen, hogy mi az erő, amit a pillangó kifejt. És ugyanez a másiknál. Ugye ez elviszi őt a világba, és akkor még a kamerának a view transformációja, meg a kamerának a projekciós transformációja hozzájön, és ez lesz az MVP. Az egyik, meg a másik szájnál. Ugye a testnél ugyanez, csak hát nem kell forgatni. Talán még pár mondatot, hogy jó, de akkor hol lesz, mi a sebességvektora, és mi a kifejtett erő. A filmet azért mutattam, mert arra is választ adott, ugye Euler method. Tudnám, hogy milyen erő hat egy pontra, akkor, és mi a pillanatnyi sebességvektora, akkor az alapján következtetni tudok a jövőre. A Newton törvényei alapján a pillanatnyi sebességvektor a pálya időszerinti deriváltja, a sebességvektor deriváltja pedig a gyorsulás, ami a tömeggel osztott erő. És az erő pedig jelen esetben csak a pozíciótól és a pillanatnyi sebességtől függ. Tehát, ha egy adott pillanatban ismerem a pozíciót, meg a sebességet, akkor kicsiny delta t-vel későbbi állapotra úgy következtethetek, hogy itt a deriválást, ugye differenciál hányadosokkal közelítem, és hát egyszerűen átrendezve az egészet, ugye a második egyenlet azt mondja, hogy a V a jobb oldalszor delta t-vel fog változni, az első egyenlet pedig azt mondja, hogy az R pozíció az a sebességszer delta t-vel fog változni. Tehát, hogyha van egy időintervallumom, amit le kell szimulálni, mert jött egy új Idle hívás, ugye ez az Idle függvény, ami az előzőhöz képest, előzőt ugye T-start időpillanatban kaptuk meg, a mostanit pedig T-end időpillanatban, tehát az előzőhöz képest egy T-start, T-end időintervallumban pluszt jelent, tehát le kell szimulálnunk azt, hogy a virtuális világban mi történt ennyi idő alatt, áthelyezve a pillangómat, akkor ugye ezt felosztjuk kicsi delta t részekre, mert nem feltétlen van garancia arra, hogy a t-end és a t-start az kicsi, nálunk pedig ugye ennek a delta t-nek hát kicsinek kell lenni ahhoz, hogy a differenciál hányadosokkal lehessen közelíteni. Tehát egy for ciklusban akkor ugye delta t-nként szépen végigmegyek, kiszámolom a pillangóra ható gyorsulást, úgy, hogy ugye rugó, ugye ahol a kurzorom van, meg a pillanatnyi hely között keletkezik egy virtuális rugó, ugye ez a D a rugó állandó, hat rá még a nehézségi erő is, mert ennek is ellen dolgozik a pillangó, ezt ő kikompenzálja, és még van egyfajta ilyen surlódás, vagy légellenállás, ez saját érdekünkben azért, hogy a pillangó, hogy egyre több energiát kap, ne rohanjon ki a világból, hanem az elébb-utóbb megálljon, és vissza tudjam csábítani. Tehát kiszámoljuk akkor a pillangóra ható erőt, elosztjuk a tömegével, ami akármi lehet, és akkor az a pillangó gyorsulása. A pillangó sebessége delta t alatt gyorsulásszor delta t-vel változik, és a pozíció is sebességszer delta t-vel változik. Beállt az új. Leszimuláltam a T-start T-end közötti intervallumot, beállt a pillangó az új állapotába, ezt a felhasználónak is látnia kell, tehát glatt post-ready display. A displaybe pedig akkor most már ezzel fogom beállítani a transformációs mátrixokat, tehát a pillangó abban az orientációban és oda kerül, amit itt most a szimuláció során kiszámoltam. Na jó, lehet csinálni a házi feladatokat, két hét van rá, durván. Aki nem tudott valami ok miatt regisztrálni, valami problémája van, aki régen nem tudott regisztrálni, az értető, mert ezen a héten indítottuk el egyáltalán a portált, de aki most elmúlt egy-két napban nem tudott regisztrálni, az a tbalazs@itbml úra írjon, és ő minden problémát megold. Még egy megjegyzés, hogyha a házi feladattal kapcsolatban kérdésük van, tehát kvázi ilyen konzultációt szeretnének, mivel szerdán este 6-ig van óránk, és utána meg itt már nincs senki, hogyha szerdáig este 6-ig kérdéseket tesznek föl, akkor én azt megválaszolom. De kérdések nélkül nem tudok mire válaszolni nyilvánvalóan. Jó, köszönöm a figyelmet.